az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igény.
Krisztusban, kedves testvérek, kedves gyerekek, Kamil János család tagjai, kedves beteg testvéreim, akik fölismerték a betegséget, és föl is vállalták az Isten előtt. Látni fogjuk, hogy miért érdekes és fontos ez számunkra. Azért, nem azért vagyok itt, hogy Kamil János atyaként a betegséget magasztaljam, és arra buzdítsalak benneteket, hogy legyetek bátran betegek, mert ezt érdemes. Mert az az ember, aki a betegséget keresi, az valószínű más orvosra szorul. Tehát minden embernek természetes igénye az, hogy egészséges legyen. Az egészség, a teljesség, az élet teljessége utáni vágy, az az Isten vágya bennünk. Tehát azért vagyunk itt, hogy megtanuljunk más szemmel, más szívvel nézni a dolgokra, az életünk tapasztalataiba beengedjük az Isten jóságát, irgalmát, szeretetét és az ő érintését. Nem azért, hogy magasztaljuk azt, hogy milyen jó szenvedni. Aki azt mondja, hogy jó szenvedni, az biztos, hogy csak könyvül olvasott róla, de nem tapasztalta meg. Mégis érdekes az Isten végtelen irgalma és szeretetének a logikája és a humor érzéke, hogy meg kell törnünk, el kell gyengülnünk ahhoz, hogy megnyíljon egy kapu, egy érzékenység, egy nyitottság az Isten felé, hogy ő be tudjon lépni az életünkbe. Addig, amíg egészségesek, fiatalok, bátrak vagyunk, addig, amíg teljesítünk ebben a fogyasztói társadalomban, a teljesítménycentrikus világban, addig vagy jó a világnak, amíg szép vagy, okos és fiatal, lehetőleg többet termelsz, utána már nem vagy érdekes. És ezt a logikát akarja Jézus megváltoztatni az ő életével, az ő édesanyjának a példájával, illetve a szentek példájával, akiket évszázadok óta küld számunkra az Isten. A szentek, kicsodák a szentek? A szentek azok az emberek, akiket az emberiség kiáltására, sóhajára, imádságára küld az Isten. Az emberiségnek válaszul. Ehhez szükséges viszont annak a szent embernek is az igénye, hogy elvállalja ezt a küldetést. Ha erre gondolok, akkor vajon hány szent ül itt a templomban, akit Isten megszólított, hogy akár betegsége, akár egészsége, akár családi állapota arra hívja, arra buzdítja őt, hogy Isten szeretetének a jele legyen a világban. Ma is szükség van szentekre. A szentek közt az első, a szűzanya, aki kimerte mondani az igen szent fiára, és a kereszt árnyékában végig ott van. A visszautasítottságban, a megtörtségben, a meg nem értettségben, Szent fia elvesztésében, és azóta is együtt szenved az emberiséggel. Együtt síratja az emberiség bűnét és fájdalmát, a mi érzéketlenségünket, a mi szeretetlenségünket. Ezért van az, hogy a világegyház II. János Pál pápa elrendelése szerint ünnepli a Lourdes szezonja emléknapján a betegek világnapját. Nem azért, mert a betegeket, tehát a betegséget ünnepeljük, hanem azért, mert a beteg ember teljességében az Istennel való találkozásnak egy lehetősége. És ezt fölismerték a szentek, fölismerte Mária. A Lourdes csodának én nem azt tartom, hogy a tolókocsis vagy ágyba fekvő betegek elmennek Lourdesba, és a szűzanya közbenjárására az oltári szentség jelenlétében meggyógyulnak, és táncra perdülnek. Sokkal inkább nagyobb csodának látom azt, hogy a betegek, akik elmennek Lourdesba, elzarándokolnak. Helyzetük nem változik, nem javul meg, sőt, romlik, külső emberi szemmel nézve, mégis visszanyerik a hitet, a reményt, a bizakodást, külső körülményeik változatlansága ellenére. Ezt nevezzük lelki gyógyulásnak, ezt nevezzük lelki erőnek. Azt mondja 16. Benedek pápa, hogy aki hisz, az sosincs egyedül. Mária betegek gyógyítója elsősorban a Szent fiába vetett hitet szeretné megerősíteni bennünk. Hiszel, nem vagy egyedül. Nagyon érdekes, egy Lourdes élményemet mondom el, és akkor közben be is mutatkozom. Én Csíkszentdomokosról származom, Székelyföldről, valószínű, hogy érződik is az akcentuson. És gyerekkoromban, hát úgy szokták mondani, hogy elég szerencsétlen voltam, nem igazán tudtam én járni. Az elemi iskolákat, azokat ilyen babakocsiba jártam ki, mert a tolókocsi akkor még luxus volt, és akkor egyszer elmentem egy templomba, és egy atya beszélt a Lourdes jelenésekről, és még akkor nem az 3D-s filmek nem voltak, hanem ezek a régi diavetítők, ismerősek körülbelül, és levetítette nekünk a templomba a Lourdes jelenésről az élmény beszámolóját. Én akkor lehettem olyan 10 éves gyerek, és akkor azt mondtam a szűzanyának, ne ide figyelj, szűzanya, kössünk egy üzletet. Ha meggyógyulok, akkor pap leszek. Úgyhogy most következő mentem, és haza szegény édesanyámékat kínoztam az, hogy gyűjtsünk a Lourdes útra. Nem igazán jött össze. De időközben változott a helyzet. Egészségi állapotom valamelyes javult, de nem gyógyult meg teljesen. És időközben pap lettem. Jobban mondva, diakónusként mentem vissza először Lourdesba. Amikor már diakónusként szolgálhattam a barlangnál, bemutatott szentmisénél ott voltam, mint az oltár szolgálatában, és akkor mondtam, hát szűzanya, azért nagy vicc volt, tehát azért nem így egyeztük meg. Hogy igazából teljesen nem gyógyított meg, fizikailag, külsőleg, de mégis azt az ígéretet valahol beváltotta a szűzanya. És ezt a bizalmat kellene megtanulnunk az Úristen felé a szűzanyától. Merjetek kérni a szűzanyától valami szépet, valami nagyot. Nem úgy fogja megadni, ahogy mi elképzeljük. Teljesen másképp. Hiszen egy mozgássérült csoporttal voltam ott, tolókocsisokkal voltam ott, osztrák csoporttal. És én voltam az ő papjuk. Olyan büszkék voltak, hogy egy közülünk, aki elvitt minket a szűzanyához, és senki nem gyógyult meg. De nem kellett senkit vigasztalni, megmagyarázni, hogy a szűzanya nem csapott be téged. Hisz a belső gyógyulás, a lelki erősség sokkal több, sokkal jobb, sokkal nagyobbat érő. Amikor II. János Pál pápa szenvedés történetét láthattuk a médián keresztül, nagyon sokan vádolták. Minek ez a nagy médiatikus nyilvánosság? Milyen szégyen, nem? Az emberiségnek az örök problémája, hogy szégyeli a betegséget. Szégyeli a betegembert, és a társadalom peremére szorítja. Ezt halljuk ma az evangéliumban. Gondoljuk csak el, hányszor szorítjuk életünkben az életünk peremére a szenvedés valóságát. Pedig szükséges egy anyai szív szeretete. Egy szűzanya, aki közel van a betegekhez, A mindenkori édesanyának a szeretete, aki velünk van azért, hogy ne legyünk egyedül. Aztán az is érdekes volt, hogy egy másik találkozás. Tehát vannak rejtélyek az életünkben. A lurdi jelenés helyén voltam, és hát én is elmentem, kicsit félve vágyakozva, hogy azért mégiscsak elmegyek a medencébe, hát hogyha lesz belőle valami csoda. Hát nem lett. Mármint külsőleg nem lett. Mondtam, jó, hát uram, ha nem gyógyítottál meg, akkor legalább mutassál valami jelet. Jelet mutassál, mert a betegek szolgálatában szeretnék lenni. Akkor ugye már reverendában voltam, kamiliános habitusban, diakónus, Isten felszentelt szerpapja, az egyház szerpapja, és mondtam, hogy akkor valami jelet kérek. Ez is nagyon érdekes, ha őszintén kéritek a jelet, és nem ilyen, hogy kérünk egy jelet és felütjük a Bibliát, hanem kérek egy jelet, akkor megadja az Isten teljesen másképp. És akkor elmentem a barlanghoz, imádkoztam, oda jött hozzám egy olasz fiatalember, 25 éves, és akkor azt mondta, hogy hát atya, magyarázd el nekem, hogy hogyan kell imádkozni a rózsafűzért, mert én 25 éves vagyok, de még életemben nem imádkoztam, és én most voltam a medencében, és azt hiszem, hogy addig innen haza nem megyek, amíg életem első rózsafűzérét el nem mondom, és utána minden nap. És én azt mondtam ennek a fiatal embernek, hogy hát ne haragudj, de én neked ezt nem tudom elmagyarázni. El lehet képzelni annak a fiatalnak a döbbent arcát, hogy ez milyen pap lehet Lourdesben, aki még a rózsafűzést se tudja, ugye? Mert hogy arra akartam rávezetni, hogy nem lehet elmagyarázni. A szenvedésben az élet értelmét, az imádságot nem lehet elmagyarázni. Azt vagy imádkozzuk együtt, vagy nem magyarázunk. Vagy együtt vagyunk a szenvedővel, és mellette vagyunk, és fogjuk a kezét, és imádkozunk, és nem magyarázunk. Elimádkoztuk a lurdi barlangnál az ő élete első rózsafűzérét úgy, hogy meg is magyaráztam a titkokat körülbelül. Hát jó egy óra volt a rózsafűzér, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, megértettem, hogy mit jelent imádkozni. Miért mondtam ezt a példát el nektek, testvérek? Azért, mert senki sem olyan szegény, vagy az igazán a szegény, aki nem tud imádkozni. Lehetsz bármennyire szenvedő, fájdalommal tele, egy dolog, amit megtehetsz, az emberiségnek, ajándéknak odaadhatod a te imádkozó lelkületedet. Megtaníthatod az embereket imádkozni. Nagy élmény volt számára a Lourdesben. És akkor döbbentem rá, hogy én Istentől jelet kértem, és ő munkát adott nekem. Megdolgoztatta a fiatal papját, azt mondta, kérted a jelet, itt van. Taníts meg az embereket imádkozni. Ez lesz a jel. Ez a te feladatod. Vezesd a betegeket közel a szűzanyához, taníts meg az embereket a kétségbeesésben imádkozni. Azóta nagyon vigyázok, hogy mikor kérek jelet az Úristent, mert mindig munkát ad. Múlt hónapban is kértem egy jelet, és akkor is nagyon sok gyónó jött hozzám. Tehát a lelki gyógyulásnak a kapui vagytok, testvérem, mindannyian. A szűzanya szerető szíve, szívén keresztül. Ugyanúgy Szent Kamil atyánk is, aki zsoldos katona volt, és az édesanyja szeretetéből tanulta meg az Isten szeretetét. Gyöngéd érintéssel eljut oda, hogy megértse a beteget. Hogy vigasztalja, hogy lemossa az ő szennyéből, és még legfontosabb, fölismeri a betegben Krisztust. Fölismeri Teréz anya a betegben Krisztust, aki Kalkutta utcáján fekszik. Fölismerheted te is a betegben Krisztust. A családodban lévő szenvedő ember Jézus Krisztus a te családodban. Megnyitotta a szenvedés kapuját, hogy találkozzál vele. Isten nem a dicsőségben, nem a sikeres karrierben, nem a nyilvánosságban, és nem is az egyéni kibontakozásban akar veled találkozni, hanem a kudarcaid legmélyén akar téged megérinteni. Megérinteni, hogy másokat te is megérinthess. Ez történik az evangéliumban. Jézus megérinti a leprást, szíve mélyéig megindul. Ez a magyar fordítás, ez egy kicsit megesett rajta szíve, ez olyan negatív. Szó szerint azt mondja a Szentírás, hogy Jézus irgalomra indul, az anya méhéig megindul az Isten az ember szenvedése láttán. Azt hiszem, mindannyian éreztük azt az érzést, amikor mondjuk egy vizsgán vagy egy izgalom idején gyomorideget kapunk, és összerándul a gyomrunk. Valahogy Isten irgalma ezt jelenti a beteg ember számára. Összeszorul az Istennek a szíve látva a mi betegségünket és szenvedésünket, hagyja magát megérinteni a mi betegségünk által, és ezáltal ő maga kitaszítottá válik a te életedben, a te kitaszítottságodban, a magányodban, az el nem fogadott betegségedben. Ott van, meg akar érinteni. A szentségek által, a szent kenet szentsége által megérint, az egyház szolgálatában, a szent olajjal, Isten érinti a homlokadat, érinti a tenyeredet, belépik az életedbe. És ha te kitaszított vagy, akkor ő maga válik kitaszítottá. Mert milyenek vagyunk mi emberek? Amikor Isten jót tesz velünk, akkor kitaszítjuk az életünkből. Kitaszítjuk a magánéletünkből, kitaszítjuk az iskoláinkból, a kórházainkból. Lásd csodát, újra festik a kórházaknak a falát, a kórtermek falát, a modern Golgoták. Az intenzív osztályok csipogó géprendszerében. Minden csipog, utolsó pillanat, magányra ítélt emberiség, aki mellett nincs, aki imádkozzon. És a kórtermek faláról hiányzik a kereszt. A beteg mellől hiányzik az imádkozó ember. Erre vagy hivatott testvérem, hogy szent legyél, hogy beengedd az Istent az életedbe, és azáltal megérintsd a másikat, hogy ölelés legyél, hogy boldogító legyél. Senki nem olyan szegény, hogy ne tudjon vigasztalni. Isten ma is hív téged, hogy a szűzanya gyermeke legyél. Isten ma is hív téged, hogy az Isten ölelése legyél. A szentkenet szentsége az Isten ölelése. A szívére szorít megrendültségében az Isten, hogy utána megerősítsen és megszabadítson. Még egy másik élményemet mondom el példának, hogy milyen érdekes a Jóisten. Valahol Európában, mozgássérült faluban dolgoztam szintén diakonosként, és egy fiatal lány, 25 éves, egyszer azt mondta nekem, hogy atya, én annyira szeretnélek téged megölelni. És mondtam neki, hogy hát a lábad az béna, de a kezed nem, hát nem probléma az, próbáljuk meg. És akkor ez a lány azt mondta, hogy te atya, én nem tudok ölelni, mert engem még nem ölelt meg senki. 25 év, egy negyed évszázad, és akkor nem az Isten a hibás, nem az Isten a kegyetlen, hanem mi vagyunk emberek, embertelenek. Mert képtelenek vagyunk ölelésünkkel megajándékozni egymást. És akkor elkezdődött az ölelés iskolája. Egy héten keresztül minden nap gyakoroltuk. Mechanikusan. Kinyitod a jobb karodat, kinyitod a bal karodat, most közelebb hajósz, most összezárod. Ez az ölelés. Mikor megtanulta a mozgást, akkor vigyél bele egy kis érzést. Mit szeretnél mondani azáltal? És akkor azt mondta, hogy úgy szeretlek, mint az édesapámat. Szeretném szeretni, aki ugye nem ölelt meg. Isten megadja az ajándékot, a lelki atyaság, a lelki anyaság ajándékát. És elkezdtük és begyakoroltuk, és azóta az a lány tud ölelni. Egy hetes munkába került az ölelés iskolájában. Testvérem, mikor ölelted meg utoljára beteg testvéredet, aki ott van? A családodban. Mikor ölelted meg feleségedet, férjedet, gyermekedet, unokádat? Miért fukarkodunk a szeretet jeleivel, testvérek? És várjuk, hogy meggyógyuljanak a betegek? Lelki sebeink gyógyulására elég az érintés. Isten a te két kezedet, a te szívedet hívta meg arra, hogy az ő ölelésének jele legyél. Ma, hogyha hazamegyünk, legyünk Isten szentségi jelenlétének jelei a családban. Ajándékozzátok meg egymást egy felszabadító, egy boldogító öleléssel. Hogy ne legyen senki itt, ezen a plebánián, ezekben a család közösségekben, aki el tudja mondani, hogy 25 év eltelt az életemből, és engem még nem ölelt meg senki. Döbbenet. Felelős vagy testvérem, embertársad lelki gyógyulásáért. Nem vagy olyan szegény, hogy egy öleléssel, egy mosolyjal ne tud megajándékozni őt. Legyetek Isten irgalmának, szeretetének és ölelésének végtelen jelei a világban. Amen. Most pedig a Szent Kenet szentségének a kiszolgáltatása következik. Kézrátétellel fogok, tehát a betegek, akik felkészültek erre szentségi állapotban vannak a lelki életükben, tehát gyóntak és áldozni fognak, akkor kézrátétellel fogom mondani az imádságot, és előtte elmondjuk a megáldott olaj fölötti hálaadásnak az imáját, csak hogy érezzük, hogy a Szent Kenet szentsége az nem csupán a terminális betegnek a szentsége, hanem minden betegnek, mert a Szent Kenet formája, ha figyelünk rá, akkor így hangzik. E Szent Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Nincsen itt halálról szó benne, itt kegyelemről és Szentlélekről van szó benne. Aztán szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítse meg jóságosan. Isten gyógyító szentsége a Szent Jónás, a föloldozás és a betegek kenete. Ilyen lélekkel, imádságos háttérrel fogadjuk beteg testvéreinket, akik most Isten érintését viszik magukkal otthonaikban.